Világháló. Könnyed külhoni kalandok és különlegességek. Benda László műsora.
Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! Mai adásunkban jogi esetekről lesz szó, bűnökről, bűnhődésekről, és így tovább. Nyilvánvalónak tűnik számomra, hogy az első helyszín a közelünkben van, ez Lengyelország, ahol egyfajta alkotmányos válság robbant ki a választások óta, amióta az eddig 8 éven át kormányzó jog és igazságosság pártját leváltották, és Donald Tusk személyében egy új koalíció élén új kormány jött létre. Azóta óriási változások, vagy óriási balhék robbantak ki. Párhuzamosan két televízió működik persze a politikai orientációjuknak megfelelően. Ismét lecsukták azt a korábbi belügyminisztert és helyettesét, akiket korábban már elzártak, de a köztársasági elnök amnestiát adott nekik, ők éhségsztrájkba kezdtek, épp a minap egy bíróság a volt miniszter kényszertáplálásáról döntött. Nos, eközben a lengyel elnök a napokban Davosban kijelentette, hogy országában baj van a jogállamisággal. Ki csinált puccsot, ki csinál ellenpuccsot? Erről kérdezem Gordon Istvánt, aki maga is hosszú-hosszú éveket töltött Lengyelországban.
Hát nincs könnyű helyzetben Lengyelország, és nincs könnyű helyzetben az, aki erről a témáról beszél, függetlenül, hogy az illető magyar-e vagy lengyel. Ugyanis napjaink Lengyelországának egyes számú köztémája, amiről már szó volt, a két magasrangú állami tisztviselő, a volt magasrangú állami tisztviselő, egyszer mondom csak a nevüket nagyjából, Máriusz Kaminski és Maciej Wąsik ügye, akik pár héttel ezelőtt még, ahogy említetted, a belügyminiszteri, illetve a belügyminiszter helyettesi posztot töltötték be a Morawiecki kormányban. Na most január 9-én megfosztották őket szabadságuktól, meglepetésszerűen, de hangsúlyozom, cseppet sem váratlanul letartóztatták őket. Szintén említetted, hogy az ügy még igencsak régen, 2007-ben robbant ki, de még a jó emlékező tehetséggel rendelkezők is elfelejtették szerintem már az ügy részleteit. Akkoriban, és ez egy nagyon érdekes dolog, a két úriember nem a belügyminiszter élén állt, hanem a CBA élén.
A korrupció ellenes bizottság, ugye?
Igen, a CBA, nekünk magyaroknak ez úgy hangzik, mint hogyha a magyar élelmiszerláncról beszélnénk, de ez a lengyel központi antikorrupciós bizottságnak a rövidítése. Nos, a két úriember ezt a bizniszt vezette, hát és valószínűleg néha az antikorrupció helyett korrupcióval is foglalatoskodhattak, nem tudjuk. Állítólag visszaéltek beosztásukkal, hatalmukkal, hogy ilyenkor lenni szokott, de ilyenkor azt hiszem már a kutya sem emlékszik, ilyen távlatokból már a kutya sem emlékszik a részletekre. Igaz, a lényeg nem azokban az időkben van, hanem sokkal inkább az elmúlt egy hónap történéseit tömörítsük össze, és akkor sok mindent megtudunk róla. Akkor nézzük, hogy mi is történt. A Tusk kormány megalakulását követően nem sokkal, még 2023. decemberében, illetve annak is a vége felé, a Szejm elnöke se szó se beszéd közölte, hogy ő aláírt egy olyan nyilatkozatot, hogy a PISZ, a Jog és Igazságosság pártjáról van szó, a PISZ két említett bizalmi emberének képviselői mandátumát megszüntette. Ezt követően a Varsói Kerületi Bíróság egy olyan ítéletet hozott, hogy a két politikus, természetesen még a 2007-es földbotrányra, mert egy földmutyi volt tulajdonképpen, erre hivatkoztak, 2 éves börtönbüntetésre ítélik. És ekkor lépett be az említett Andrzej Duda, az államfő, akcióba lépett, és a biztonság kedvéért több levelet írt a Szejm elnökének, meg ne feledkezzen róla, amiben azt hangsúlyozta, hogy 2015-ben, ne felejtsük, ekkor lépett kormányra a Kaczyński kormány, és ekkor kezdte meg államfői, idézőjelben mondom, uralkodását Andrzej Duda is. Tehát ennek az első napjaiban kegyelemben részesítette a két politikust, és ez a mai napig érvényben is van.
De azt nem szabad elfelejteni, hogy Andrzej Duda köztársasági elnök, aki mellesleg Kaczyński visszavonulása után ennek a PISZ pártnak az élére pályázik, őneki még komoly aduk lehetnek a kezébe, alibikkel, a költségvetés elfogadása körüli vitákkal bármikor kiírhatna előrehozott választásokat.
Ez egyértelműen így van, hogy kiírhatna, de nem lehet tudni, hogy mi lesz. Megmondom, miért nem lehet tudni, hogy kiírnak-e új választásokat, vagy sem, ugyanis általában egy választás követően a győztesek mellé nagyon sokan odaállnak a vesztes párt részéről is. Na most, mivel körülbelül 20%-kal nyert az ellenzéki koalíció a választáson, így ha még további emberekkel számolunk, további szavazatokkal számolnánk, akkor itt szerintem megfagynak a Kaczyńskék ereiben a vér. Elvégre ez egy olyan eset, hogy tud, egészen biztos a veresség a számukra, és ebben az esetben az államfő, aki a PISZ hű katonája mellesleg, egyszerűen nem találná helyét, nem értenék a dolgokat, de egy biztos, mindenki megérteni, hogy a veresség csúfos lenne.
Gordon Istvánnak köszönöm, és akkor következik Greg Lake-től C'est la vie, ilyen az élet című nóta.
Oh, c'est la vie. Who knows, who cares for me. C'est la vie. In the night, do you light a lover's fire to the ashes of desire for you remain? Like the sea, there's a love too deep to show. Took a storm before my love flowed for you.
Továbbra is jogi esetekről lesz szó. A helyszín Olaszország, ahol egy képviselő bulizni ment, de hogy nem, egy pisztolyt is vitt magával. A pisztoly később elsült, kérdés, hogy kinek a kezében. A képviselőt, akit egyébként Emmanuel Pozzolónak hívnak, fölfüggesztették képviselői állásából. Erről beszélgetünk a Firenzei Egyetem docensével, akinek a hangját bizonyára ismerik, Stefano Bottonival. Nos, mi történt, Stefano?
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat. Ahogy lenni szokott egy komoly bűnügyben, valóban még nem tudjuk. Tehát nagyon-nagyon sok verzió van. Egy dolog biztosnak tűnik, hogy a szilveszteri éjszakán, egy szilveszteri buli közben elsült egy fegyver, és valaki megsérült. Ezek tények. Tehát itt van egy sérült, van egy ember, aki megsérült, szerencsére nem túl súlyosan, és az incidensben érintett egy olasz parlamenti képviselő.
Tehát nem mindegy, hogy melyik párthoz tartozik, igen.
Pontosan, tehát a kormánypárt egyik képviselője, úgy hívják, hogy Emanuele Pozzolo, és ő a Fratelli d'Italia, tehát az olasz...
A Giorgia Meloni pártja.
Mozgalomnak, igen, az egyik képviselője, és ráadásul egy olyan képviselő, akiről később kiderült, hogy bizonyos értelemben Magyarországhoz is van némi köze, mert ő annak a munkabizottságnak vagy munkacsoportnak volt néhány hónapig a vezetője, aki a hírek szerint a Magyarországgal foglalkozott, illetve tanulmányozta az Orbán rendszert. Az eset azért érdekes, mert rávilágít egy strukturális problémára, és olasz elemzők ezt újságírók azért kiemelték. Most azon kívül, hogy pontosan mi történt, hogy ő azt nyilatkozta, és úgy azzal védekezik, hogy a pisztoly véletlenül sült el.
De hogy megmutatta valakinek, és más kezébe sült el, nem?
Pontosan, tehát valószínűleg ez történhetett, tehát neki van pisztolya, tehát egy dolog az, hogy ő ilyen hírében állt már viszonylag régóta, hogy nagyon szereti a fegyvereket, nagyon szereti megmutatni, meg használni. Tehát ilyen fegyvermániás, hát sok ilyen ember van, tehát ezen nincs mit annyira csodálkozni. De a strukturálisabb adat ebben valószínűleg az, hogy az utolsó egy évben, miközben elég biztos kézzel kormányoz Giorgia Meloni, és a közvéleménykutatásokban is elég jól áll a pártja, tehát hogy nem kellene annyira aggódni. A sorra azért kiderül a pártján belül, tehát kiderül a sajtóból, hogy finoman fogalmazva a pártársainak, vagy a pártpolitikusoknak az ilyen intellektuális képességei, vagy a viselkedés módja nem teljesen felel meg, az elit fogalmának. Tehát magyarán szólva, a jobboldal még évtizedek után sem tudott Olaszországban kitermelni egy olyan réteget, aki valóban kormányzó képesnek tűnjen. Az, hogy ilyen emberek, mint ez a Pozzolo, akiről bevallom férfiasan, én soha életemben nem hallottam, addig, amíg nem derült ki ez a
bűneset,
sajnálatos,
mondjuk,
baleset. Ez a sajnálatos eset. Az, hogy ilyen kvalitású emberek kerülhetnek ilyen magas pozíciókba, ez azért jellemző arra, hogy hát valószínűleg nincs nagyon más. Tehát, hogy igazán ez az elit, vagy ez a vezető réteg rendkívül vékony, illetve olyan emberekből áll, akiknél az elsődleges válogatási szempont a Meloni részéről a hűség, és az, hogy nagyon jól ismeri őket. Tehát ezért beszélnek arról, hogy ez az új hatalom, vagy ez az új kormánypárt rendkívül módon támaszkodik egy nagyon szűk rétegre, vagy éppen a családtagokra.
Hogyan tovább? Felfüggesztette Meloni ennek a képviselőnek a mandátumát, és gondolom, hogy a vizsgálat még jócskán eltart.
Ez így történt, a botrányt nem tudták eltussolni, ráadásul az olasz sajtó nem túl magas minőségű néha, de nagyon hangos tud lenni. Tehát óriási botrány lett belőle, és egyszerűen vitethetetlenné vált ennek a képviselőnek a pozíciója. Lássuk, mit fog történni, én nem fogadnék nagy tételben azon, hogy akár börtönbe kerül, vagy komoly vizsgálat elé állt, de az biztos, hogy egyelőre ennek a politikai karriernek valószínűleg ennyi.
Stefano Bottoninak Firenzéből nagyon szépen köszönöm, és jöjjön most a The Lumineers együttestől a Gun Song. I don't own a single gun, but if I did, you'd be the one. The whole air ain't it, make all of the bad men run, but I folytassuk tehát a bűn és bűnhődés különös eseteivel. Végy egy neonáci tömeggyilkost, aki 77 embert végzett ki, 8-at egy autóbombával, aztán 69-et egy ifjúsági nyári táborban. A helyszín Norvégia, a főhős, negatív főhős, Anders Breivik, akit maximális börtönbüntetésre ítéltek Norvégiában, ez 21 esztendő, jócskán lehúzott már belőle, de most éppen reklamál a hatóságoknál, perli az államot, mert unatkozik egyedül. Nos, hogy néz ki ez az eset? György Gábort kérdezem, aki maga is Skandináviában él.
Nem is tudom, hogy jogos-e őt Anders Behring Breiviknak nevezned. Lehet, hogy emiatt is esetleg a bírósághoz fog fordulni, hiszen ő számára minden alkalom jó alkalom, hogy a nyilvánosság elé kerüljön. Más célja nincs is az egésszel. Ugyanis a börtönben felvette a Fjodor Hansen nevet, nyilván remélve, hogy ezzel is egy kis publicitásra fog szertenni. Most éppen azt kifogásolja, hogy a börtönben túlságosan elszigetelt az élete. Nem elégíti ki őt a kényelmes cella, a hozzákapcsolódó konyha, ahol egyébként kedvére főzőcskészhet, a hozzákapcsolódó tornaterem és tévészoba, hanem ő emberi kapcsolatokra vágyik. És emiatt, ezek hiánya miatt most a jog eszközéhez fordult, és szeretné, hogyha a bíróság kötelezné a végrehajtó szervezetet, hogy őt fórumokhoz biztosítsa, hogy emberekkel beszélhessen.
Én úgy hallottam, hogy egy pappal találkozhat, az őrökkel természetesen, egy egészségügyi szakértővel, és egy önkéntessel, akit látni se akar.
Most éppen kirúgta, és ezen kívül rendszeresen orvosokkal, illetve ápoló személyzettel is beszél, sőt, két hetente egy-egy órát a fogvatartottakkal is módja van beszélgetni. Ez azonban nem elég, mert sejteni lehet, és ez nem egészen légből kapott, hiszen ügyészek, pszichiáterek rendszeresen beszélgettek és beszélgetnek vele, ugyanis Anders Behring Breivik, maradjunk ennél a névnél, hivatalos papírral rendelkezik arról, hogy nem szabadhihető. Ezért fenntartásokkal kell fogadnunk a kifogásait is. 2012-ben egyébként egyszer már bírósághoz, sőt az Európai Bírósághoz is fordult, akkor éppen a börtönkoszt minőségét kifogásolta, és azt a elviselhetetlen körülményt, hogy műanyag edényben szolgálják fel neki. De ami a legszomorúbb, vagy szomorúbb, legfigyelemre méltóbb, hogy első fokon nyert is, és csak másodfokon küldték előtt az őt jogosan megillető melegebb iktályokra.
De tám pont 2022-ben történt, hogy mégis olyan ítélet született, hogy nem lehet neki engedni, mert nem változott, és bármikor fönnállna a bűn elkövetés újabb veszélye.
Úgy van, de nem csak önmaga ismételné a bűnt a vele folytatott beszélgetésre, és a mégiscsak létrejövő bírósági fórumok előtt elhangzó kijelentései alapján, hanem joggal lehet attól is tartani, hogy olyan személyek, akik úgy félúton vannak a radikalizálódás felé, akiket vonz ez a szélső jobboldali náci ideológia, amelynek egyébként Breivik önmagát világvezetőjének tételezi, hogy ezekre döntő hatással tudna lenni. Egyébként Breivik összeszámolta, van rá ideje, 140 ezer árulót kellene azonnal kivégezni, hát ő 77-nél megállt, nem egészen önként, és ezt csak folytatni kell. Na most, ha ő hatással lenne más emberekre, gyengébb idegzetű, másokból radikalizálódó emberekre, akik szintén gyors tüzelő fegyverek birtokában vannak, hát mi lenne itt akkor?
György Gábornak köszönöm, hogy velünk volt, remélem együtt drukkolunk azért, hogy egy ilyen neonáci bűnöző csak ne kerüljön szabad lábra, amíg le nem tölti a teljes büntetését. És akkor most következik az Ausztrál Inexis együttestől az Original Sin, az eredendő bűn című nóta. You might know I'm the original sin. And you might know how with fire, but did you know of the murder committed in the name of love? Yeah, you thought we'd have been dead. Dream on, white boy, white boy. Dream on, black girl, black girl. And wake up to a brand new day. Akkor folytassuk a sort egy másik országgal, ami mondhatom azt, hogy csődbe jutott a világ a nyugati félteke, nyugati csücskében. Ecuadorról lesz szó, ahol elég komoly küzdelem van a kormányzati körök és a drogbandák között. Kezdjük azzal Hardi Mihály kollégámmal, hogy az egész úgy indult, hogy egy drogvezér, Guayaquil egyik vezére kiszabadult börtönéből.
Így van, Adolfo Macias, vagyis alvilági nevén Fitót, egyébként az Esmeraldas börtönből, tehát az ország északi részén levő tengerparti börtönből valahogy kiszabadították. Egy igen csúf szakállas bűnözőről van szó. Mondhatnánk azt is, hogy tulajdonképpen a kolumbiai drogbárók analógiájára, ő az ekvádori drogbárók vezetője, azonban hát ő már másodszor szökött meg a börtönből.
Egyébként utána még egy másik ilyen drogvezér vagy bandavezér is kiszabadult pár nap múltán a börtönéből.
Igen, hát elszabadultak a tulajdonképpen a fegyveres bandák Ecuador utcáin, és gyakorlatilag a képletesen szólva Billy akkor borult ki az elnöknél, amikor Guayaquil városában a Tészei Televízión stúdiójába fegyveresek annak rendje és módja szerint betörtek, nem úgy, mint 2006-ban szeptemberében, ugye, amikor a csőcselék megostromolta a Szabadságtér 17-et. Itt frankon bementek nagykaliberű pisztolyokkal.
Élőadásban, igen.
Élőadásban, félautomata, sörétes puskákkal. Volt egy pár feszült pillanat, de a műsorvezető végül is észnél volt. Lövések ott akkor nem dördültek el.
De túlszul ejtettek egy jó pár tévés dolgozott, mint ahogy a börtön viszonyok közepette, ott is, én nem tudom, több mint 140 túszt ejtettek már, mint börtön alkalmazottat, nevezhetném őket smasszeroknak, akiket mostanra sikerült kiszabadítani, de az indulatok nem csitulnak.
Nem feltétlenül mindenkit sikerült kiszabadítani, de ehhez nem volt már elég az ekvádori rendőrség, be kellett vetni a hadsereget, tehát 10 000 fős hadsereget kellett a rendcsinálásba bevetni, és hát ezzel nincs vége a történetnek. Ugye az alapprobléma Ecuador esetében az, hogy a két nagy szomszédos drogtermelő ország fegyveres bandája az elmúlt 20 évben fokozatosan beszivárogtak Ecuadorba, és Ecuadoron keresztül juttatják el
az volt egyesült. Ezen a Guayaquil nevű a legnagyobb ecuadori város kikötővároson keresztül a kolumbiai meg venész drogbárok.
Meg a perúiak, mert ugye Peru
is már bizony.
És Kolumbia a legnagyobb kokatermelő változatlanul, és nagyon sokáig az Egyesült Államokban, amelyik a felvevő piaca, a nagy felvevő piaca a latin-amerikai drogoknak,
kokainnak mindenek
kevésbé ellenőrizték az Ecuadorból érkező repülőket, hajókat, stb. És van még egy különlegessége Ecuadornak, ami megkönnyíti a drogbizniszt, ez pedig az, hogy amikor ezelőtt, hát már 15 vagy 20 évvel egész hiperinfláció szabadult el, akkor búcsút mondtak a szukrénak, a nemzeti valutának, és az amerikai dollárt vezették be, amely sokkal stabilabb, mint a helyi pénzek. Ezért aztán még az átváltási, meg a pénzmosási problémák sem terhelik a drogbizniszt, tehát ugyanazzal a zöld hasúval, Washington arcképével díszített pénzzel lehet fizetni Ecuadorban is, mint az Egyesült Államokban, és akkor még ehhez hozzájöttek a mexikóiak, mert a Sinaloa kartel emberei is felütötték a tanyájukat Ecuadorban.
Akkor még egy pillanatra utolsó kérdésként térjünk vissza a bűncsungelébe, és a, nem is a törzsfejlődéshez, de hogy hogyan tovább. Tudnélik, tegnap előtt, ha jól emlékszem, pont azt az államügyészt végezték ki, aki a tévé elleni támadás ügyeit vizslatta.
Hát nem csak az államügyészt, hanem azzal a kérdéssel, ami egyébként nagyon jól hangzik az egyik Netflixes sorozat elején, és mind a ketten szeretjük az alliterációt, tehát amikor az embereknek választania kell, hogy plata o plomo, vagyis ezüstöt, vagyis pénzt akarsz, vagy egy olmot a fejedbe, akkor ugye nagyon természetes, hogy mindenki az ezüstöt, a plátát választja, és hát így aztán le lehet fizetni politikusokat, le lehet fizetni börtönőröket, ki lehet szöktetni a börtönből a drogbárókat. Szóval ez egy nagyon kemény harc lesz, és még nem tudjuk, hogy mi lesz ennek a vége. 2023-ban elnökválasztás zajlott Ecuadorban, és az egyik jelöltet, egész egyszerűen a Villa Vicenciót, aki azt ígérte, hogy hadat üzen majd a drogkarteleknek, egész egyszerűen agyonlőtték. Ugye most agyonlőtték ezt a különleges ügyészt, aki a tévéstúdió ostromát vizsgálta, és hát a 35 éves Daniel Noboa elnök esetében, aki most szintén a rendcsinálást tűzte a zászlajára, hát nem tudjuk, hogy mi lesz ennek a harcnak a vége. Egy biztos, az ecuadori nép az mindenképpen ennek egy kárvallottja ennek az egész történetnek. Egy paradicsomi szépségű egyenlítői országot sikerült földi pokollá változtatni.
Én meg azt sejtem, hogy nem ez a harc lesz a végső, és akkor most következzék a banda háború kapcsán Antonio Banderas Desperado című dala. Én ezzel elköszönök mára, remélem, hogy egy hét múlva is velünk tartanak. Megköszönöm Göcei Zsuzsa és Horváth Ádám segítségét. Találkozunk egy hét múlva.
Soy un hombre muy honrado que me gusta lo mejor. A mujeres no me falta ni el dinero ni el amor. Jineteando en mi caballo por la sierra yo me voy. Las estrellas y la luna ellas me dicen dónde voy. Ay, 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 mi amor. Ay, mi morena de mi corazón.
Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el son. Mariachi me acompaña cuando canto mi canción. Me gusta tomar mis copas, aguardiente es lo mejor. También el tequila blanco con su sal le da sabor.
Ay, 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 ay,
ay, ay, mi amor.
Ay, mi morena de mi corazón.
Világháló. Könnyed külhoni kalandok és különlegességek. Benda László műsorát hallották.